Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon?
Egyelőre minimális elmozdulás látszik a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index néhány perccel nyitást követően 0,1%-os erősödésben van, és a vezető papírok többsége is erősödni tudott, bár nincs kiugró teljesítmény. Egyedül a Richter, ami stagnál 8630 forinton, az OTP árfolyama 0,1%-kal 16165 forintra emelkedett. A Magyar Telekom 408 forintba kerül, ez 0,5%-kal magasabb a tegnapi árfolyamnál, míg a MOL 0,2%-os pluszban van, így 2458 forinton áll. Egyébként az évvégének megfelelően alacsonyabb a forgalom a szokásosnál a részvénypiacon, emiatt nem is számítunk igazán komoly kilengésekre a következő napokban.
És bármilyen piac mozgató hírre lehet a mai napon számítani egyáltalán ebben az időszakban?
Igazán komoly makroadatok a következő időszakban már nem jelennek meg. Holnap után csütörtökön lesz a Magyar Nemzeti Banknak egy egyhetes betéti tendere, ami ugye az effektív irányadó kamatot jelenti. Arra mindenképpen érdemes lesz majd figyelni a befektetőknek. Elsősorban a forint sorsa szempontjából lehet meghatározó az, hogyan dönt majd a jegybank.
Most hogy látjuk, hogy a forint árfolyama hogyan alakul?
Egyelőre minimális erősödéssel kezdte a napot a magyar deviza, 0,1%-ot javított tegnap estéhez képest az euróval szemben, így 369 forint 85 fillérnél jár, vagyis továbbra is a 370-es lélektani szint környékén ingadozik. Tegnap egyébként hajszálnyira volt történelmi mélypontjától, a forint 371,6-nál is járt az euró jegyzése, ugye novemberben 372-nél láttuk a csúcsot az árfolyamban. A dollár most 326 forint 70 fillérbe, az angol font pedig 438 forint 90 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az energiaárak rendkívüli drágulása alapjaiban rengetheti meg a hazai acélipart, ezért állami beavatkozást sürgetnek a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés tagvállalatai. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondta, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt a béremelések is alacsonyabbak lehetnek az ágazatban. Sipos Ildikó kérdezte László Zoltánt.
Az első hírek azok már ősz elején megjelentek nálunk a bértárgyalások során. Igazán markánsan november végén ütköztünk bele a jelenségbe. Akkor volt olyan munkáltató, aki elmondta nekünk, hogy a saját költség listáján az energiaköltség az első helyre ugrott, azzal, hogy a januárihoz képest novemberben már háromszoros áron kapták az energiát. A fényfeldolgozáshoz rengeteg energiát elektromos áramot használnak fel, úgyhogy ez nagyon sok helyen okozott nekünk fejfájást a bértárgyalások során, hiszen az a költség, ami energiára megy el, az bérbe nem fog bekerülni.
Milyen területen érezteti ez leginkább a hatását, tehát a vas- és fémiparon, az acéliparon belül hol jelenik meg ez a legmarkánsabban?
A vasas szakszervezet területén azok a fém megmunkálással foglalkozó cégek ütköztek ebbe a problémába, akik a fém megmunkáláshoz hőt használnak, és a nagyon magas hő előállítása az nyilván elektromos árammal történik. Tehát a fém megmunkálásnak a jelentős része az küzdködik ezzel a problémával. Azt is tudjuk, hogy nem csak kifejezetten a fém feldolgozás, hanem a fém alapanyaggal dolgozó egyéb cégeknél is okoz problémát. Találkoztunk olyan céggel Baranya megyében, aki darukat épít, de számukra is rendkívül komoly problémát okoz, hogy az energiaárak oly magasak lettek, hogy az ő elég alacsony profit marzsukat szinte elvitte.
Említette azt, hogy ugye a villamosáram ára emelkedett, de még milyen energiahordozó ára emelkedett?
Gáz és az elektromos áram az, ami az iparban a legkomolyabb problémákat okozza, ez a kettő. Úgyhogy ez a két energia az, amelyik nagyon meghatározza a feldolgozóipari költségeket. Mindkettőnek nagyon magasra szárnyaltak az árai. Ahogy mondtam, januártól decemberig 11 hónap alatt meg háromszorozódott azok számára az energia ára, akik nem kötötték le jó előre időben, már pedig az elmúlt időszak jellemző viselkedése az volt, hogy nagyon sok energiát nem kötöttek le előre, tehát nem fizettek korábbi árakon, hanem mindig az aktuális árakon kapták.
Mi az, ami segítheti az iparági szereplőket? Nagyon sok országban az állam próbálja segíteni az ágazatot. Magyarországon is ez lenne a megoldás? A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés tagvállalatai is felvetették az állami beavatkozás szükségességét.
Igen, én azt gondolom, hogy túl sok lehetőség valóban nincs. Tehát itt valamilyen állami olyan beavatkozásra van szükség, ami stabilizálja és kiszámíthatóvá teszi az energia költségeket a munkáltatók számára, hiszen az acél és az acél megmunkálás, fém megmunkálás, vas megmunkálás rendkívül nagy szerepet kap a magyar feldolgozóiparban. Nagyon sok kisebb-nagyobb öntöde, fém megmunkáló üzem van, amelyeknek az árai, hogyha tarthatatlanokká válnak, akkor az autóipart és az elektronikát ellátó beszállott láncban dolgozó kisvállalkozásoknak rendkívül megnehezedik a jövője.
László Zoltánt a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bár jogszabály nem kötelezi erre a kereskedőket, jól felfogott érdekük, hogy a nem minőséghibás termékeket is becseréljék karácsony után, mondta el az Inforádiónak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Domanics András összefoglalója.
A karácsony utáni ajándékbecserélésben általában a kereskedők is partnerek, bár jogszabály őket erre nem kötelezi, mondta el az Inforádiónak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.
Jogos elvárás, hogy a vásárló nyugtával jelezze, hogy abban a boltban vásárolt, és a termék sértetlen legyen, hiszen sérült terméket később már nem tud továbbadni a kereskedő. Nyilván a visszacserélt termékeket megpróbálja újra értékesíteni. Ennek az a feltétele, hogy hibátlan legyen, amikor visszaviszi a vásárló cserére.
A sértetlenség ugyanakkor nem azonos a bontatlansággal, tette hozzá a szakértő.
Ez függ a termék jellegétől is, függ a kereskedő lehetőségeitől is, hiszen megteheti azt, hogy egy terméket egy másik csomagolásba helyez át, nyilván ügyelnie kell, hogy a feliratok pontosak legyenek, amelyek a vásárló tájékoztatását szolgálják, ha kell, akkor szükséges, akkor javítson rajta. Nyilván, ha megvan a csomagolás és bontatlan, az egy előny, ha nincs meg, akkor is elképzelhető, hogy találnak olyan gyógymódot, amivel ez orvosolható és a cserélhető.
Vámos György hangsúlyozta, bár jogszabály nem kötelezi a kereskedőket erre, saját érdekük, hogy partnerek legyenek egy termék cseréjében.
Nekik ez veszteséget nem jelent, csak sok-sok munkát, hiszen foglalkozni kell a vásárlókkal. Teljesen mindegy, hogy egy 42-es vagy 43-as cipőt értékesítettek ajándéként. A lényeg az, hogy a vásárló elégedett legyen, és máskor is visszamenjen a boltba.
A csere időtartamára sincs előírás, tette hozzá az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.
Íratlan játékszabály, hogy célszerű a két ünnepek között legkésőbb január elején visszacserélni. Ugyanakkor vannak áruházak, akik a reklám kedvéért maguk szabnak valamilyen hosszabb határidőt, akár 30 napot is, és előfordul az is, hogy bizonyos feltételekhez, levásárláshoz kötik a cserét. Ez teljesen természetes a részükről, hiszen, mint említettem, azt azért nem szeretné egy kereskedő sem, hogy veszteség érje, ugyanakkor igyekszik segíteni a vásárlónak.
Vámos György hangsúlyozta, a cserétől eltérően a minőségi reklamációkat az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell kezelni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy 20 vésliből 2 nem forgalmazható a továbbiakban vésliként, mert túl magas a zsírtartalma. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2022. januárjától ismét fizethetnek osztalékot a hitelintézetek, és lehetővé válnak a részvényesek díjazását célzó részvényvisszavásárlások és a teljesítményjavadalmazást szolgáló kifizetések is, mert a Magyar Nemzeti Bank összhangban az Európai Központi Bank szeptemberi hasonló döntésével nem hosszabbítja meg ezeket a korlátozásokat, mondta az Inforádiónak az MNB felügyeleti szóvivő helyettese. Sipos Ildikó kérdezte Nádra Ildikót.
A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási tanácsának döntése szerint a jegybank 2021. december 31-e után nem hosszabbítja meg a hitelintézeti szektor számára eddig előírt osztalékfizetési részvény visszavásárlási, illetve a teljesítményjavadalmazásokra vonatkozó korlátozásokat. Ennek a hátterében több ok áll. A döntés oka egyrésztről, hogy a koronavírus járvány miatti gazdasági bizonytalanságok csökkentek mostanra, gyors gazdasági kilábalás is elindult, és ez mérsékli a hitelintézetek tőkehelyzetével kapcsolatos kockázatokat is. Emellett szintén enyhíti a kockázatokat, hogy a törlesztési moratórium célzott folytatásával jelentősen apadt a fizetési stop hatája alatt lévő hitelek aránya, ami mára mindössze a teljes hitelállomány 4%-ára rúg.
Meddig voltak ezek a korlátozások érvényben a hazai pénzintézetek számára?
A Magyar Nemzeti Bank 2020 márciusában fogadta el az átfogó intézkedés csomagot a hitelintézetek számára a járvány hatásainak a mérséklésére. És ebben először azt az elvárását jelezte, hogy 2020. szeptember 30-ig ne történjen osztalék jóváhagyás vagy kifizetés az érintett pénzügyi intézmények részvényeseinek, majd ezt többször meghosszabbította egészen 2021. december 31-éig.
Nádra Ildikót, az MNB felügyeleti szóvivő helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Húsz vésliből kettő nem forgalmazható a továbbiakban vésliként, mert túl magas a zsírtartalma. Ezt állapította meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium idei utolsó fogyasztóvédelmi vizsgálata, mondta az Inforádiónak a tárca fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Sipos Ildikó kérdezte Keszthelyi Nikolettát.
20 féle virslit vizsgáltunk be az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált élelmiszer- és vegyipari laboratóriumában. Ugye a vizsgálatok célja elsősorban az volt, hogy a jelölés tekintetében megfelelőek-e a virsli készítmények, nem kerül-e sor fogyasztói megtévesztésre. Az élelmiszerkönyv előírásoknak való megfelelés nézte a laboratórium, ugyanis minimális fehérjetartalmat és maximális zsír, só és víztartalmat határoz meg az élelmiszerkönyv, tehát ami ettől eltér termék, az nem nevezhető virslinek. A 20 féle virsliből 5 féle terméket kellett kifogásolni. Két darab virsli esetében sajnos a zsírtartalom magasabb volt, mint a maximálisan élelmiszerkönyv szerint megengedett zsírtartalom. Ezekben az esetekben ugye nem nevezhető virslinek a készítmény, hanem egyéb húskészítményként kell a csomagoláson megjelölni ezeket a termékeket. További két termék esetén a címkén szereplő információ nem volt megfelelő, tehát nem a valóságot akarta, ugyanis a termékekben lévő összetevőket összehasonlították a laboratóriumban a címkén szereplő információkkal, és itt a két termék esetében a zsírtartalom és a fehérje tartalom eltért a termék valós tartalmától. Itt a hatósági eljárás során egyébként majd arra kötelezik a gyártókat, hogy a valós értékekre cseréljék a tápérték adatokat, és egy termék esetében címként szereplő sótartalom magasabb volt, mint az élelmiszerkönyvben megengedett maximális tartalom, ugyanakkor a mért sótartalom megfelelt az élelmiszerkönyvi előírásoknak. Itt mindössze annyi lesz a kötelezés, hogy a virsliben lévő sótartalom mennyiségét tüntessék fel a címkén. Tehát ezen 5 termék esetében indultak meg a fogyasztóvédelmi hatósági eljárások kormányhivataloknál.
Hogyha elindul egy ilyen fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, ez pontosan mit jelent? Tehát ilyenkor mi történik? Meg kell felelniük a gyártóknak, és csak ezután lehet forgalmazni újra a terméküket?
Így van, ugye a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás a megtévesztés miatt indul elsősorban ilyen esetekben, és jellemzően a nyomonkövetési eljárásban ugye a gyártókat kötelezi a kormányhivatal arra, hogy hogy az élelmiszerkönyvi előírásoknak megfelelően tüntessék fel a termék megnevezést, mint pedig a termék összetételének megfelelően tüntessék fel a tápanyag táblázatban, vagy a címkén szereplő összetétel táblázatban a fehérje, zsír, só tartalmat.
Kesztei Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A hatos lottó 33 éves történetének legmagasabb főnyereményét 3,165 milliárd forintot nyert egy szerencsés lottózó. Több mint fél évig halmozódott ez az összeg, amelyért a nyertes 90 napig jelentkezhet, mondta az Inforádiónak a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Báhegyi Zsófiát.
A hatos lottó két rekordot írt most hétvégén. Egyrészt eddig nem látott összegű főnyereményt vitt haza a szerencsés nyertesünk, 3 milliárd 165 millió forintot nyert. Másrészt 37-ig halmozódott a főnyeremény, ez szintén az eddigi legnagyobb, leghosszabb halmozódási időszak volt. Legutóbb 2008-ban közelítette meg a 3 milliárdot a főnyeremény, általában pár száz millió forintot szoktak elvinni szerencsés nyerteseink, úgyhogy ez a több mint 3 milliárd forint valóban egy hatalmas összeg.
Mi volt a szerencsés nyerőszám kombináció?
A szerencsés nyerőszám kombináció az 1-es, 3-as, 7-es, 12-es, 16-os, valamint a 27-es nyerőszám.
Ilyenkor a nyertesnek mit kell tennie? Mennyi ideje van, hogy jelentkezzen a nyeremény összegért?
A nyertesnek 90 nap rendelkezésére, hogy jelentkezzen a nyereményért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes vonalon. Ezt a szerencsejáték.hu oldalon megtalálhatja, vagy a lottózókban. Itt, ha felhívja a nagynyertes vonalat, akkor úgynevezett feltehetetlen munkatársam jelentkezik, és ő megbizonyosodik arról, hogy valóban a nyertes van a vonal túloldalán, bizonyos adatokra rákérdez, amely a szelvényen található. Ezt követően megbeszélik a személyes találkozót, ahol a legfokozottabb egészségbiztonsági intézkedések mellett újra beazonosításra kerül a nyertes és a szelvénye. Hogyha minden sikeresen zajlik, akkor megkezdődik a legizgalmasabb része az egész folyamatnak, a kifizetési eljárás. Szeretnénk felhívni a nyertes figyelmét, hogy mindenképp őrizze meg a szelvényt, fizikai valójába kell bemutatnia, és lehetőleg ne is sérüljön meg, mert újra a helyszínen nálunk ellenőrzik egy terminálon. Hogyha minden rendben van, akkor közel két hét alatt kifizetésre kerül a nyeremény, csak átutalással adhatjuk ezt át a részére.
Egyébként mi a tapasztalat, hogy mikor szoktak jelentkezni a nagy nyertesek?
Egy hónapot követően jelentkeznek nagy nyerteseink, de nyilván három hónap, van, aki a három hónapot is kivárja. Jellemzően várnak pár hétig, több mint valószínű, hogy itt átgondolják, hogy mit fognak kezdeni ezzel a nagy nyereménnyel, akár bankszámlát nyitnak, vagy több bankszámlát, ha eddig még nem volt nekik. Ez egy nagyon helyes hozzáállás, mi is arra biztatnánk őket, hogy kifejezetten gondolják át, hogy későbbiekben mire költik ezt az összeget, és esetleg konzultáljanak pénzügyi tanácsadóval befektetések tekintetében.
Ilyenkor tulajdonképpen 0-24 órában ügyeletet tart valaki, vagy több munkatársa a Szerencsejáték ZRT-nek, és várja, hogy megcsörrenjen a telefon, mert ez a nap bármely szakában megtörténhet?
Így van, bármikor várjuk az ő hívását, és ezúton is összes munkatársam nevében gratulálunk neki ehhez a hatalmas nyereményhez.
Volt már olyan aját történetében, hogy valaki egy hasonlóan nagy nyeremény összegért nem jelentkezett?
Pont a hatos lottó történetében történt ez meg, több mint 1 milliárd forintos főnyereményért nem jelentkezett a nagy nyertes. Ilyenkor nem kell megijedni, hiszen a Szerencsejáték ZRT nem teszi el ezt a nyereményt, hanem jellemzően külön sorsások formájában meghirdetett nyereményekre fordítja a Nemzeti Lottótársaság, és a hatos lottót játszók körében újra elérhetővé teszi a nyeremény összege.
Báhegyi Zsófiát, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károlya, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Egyelőre jelentős változás nincs a részvénypiacon, a Bux Index szűk fél óra alatt 0,2%-kal erősödött a tegnapi záróértékéhez képest, és a vezetőpapírok nagy része is pozitív teljesítménnyel kezdte a napot, egyedül a MOL 0,5%-os gyengülése lóg ki egy kicsit a sorból, így 2442 forintba kerülnek most az olajcég papírjai. Az OTP 0,6%-kal 16240 forintra erősödött, a Richter 0,5%-os pluszban van 8670 forinton, míg a Magyar Telekom szintén 0,5%-kal 408 forintra drágul.
És hogyan alakul a forint árfolyama?
A forint gyakorlatilag stagnál, minimális erősödést mutat tegnap estéhez képest, így 370-nél jár az euró jegyzése, most éppen hajszál pontosan 370 forintot kell fizetni egy euróért a bankközi piacon, a dollár 326 forint 65 fillérbe, az angol font pedig 439 forintba kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.